4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. november 15-én, pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves korán kelő hallgatójának. Az Egri stúdióból a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Hozsanna a magasságban, hozsanna a földön az embereknek. Jöjjön el a Te országod mindazoknál, Uram, akik Téged keresnek. Országod jöjjön el környezetünkben is a szeretet által, melyet felfedezek, amikor keresem arcod. Ha tanítok, találjalak meg Téged tanítványaimban. Szolgálnom kell az üzletben, találjalak meg Téged vevőimben. Te vagy az Uram, aki beszél hozzám főnökömben vagy elöljáróm szava által. És nem Téged szeretlek-e, Uram, az én kicsinyemben, akit édesen ringatok? Igen, a szerzetes házban, a világban vagy a családban, a Te rejtett jelenlétedért minden egyes emberben, ki utamon elém kerül, ma neked hálát adok, Uram. Amen. Napindító, pozitív gondolatunkat ezúttal gróf Szrínyi Miklós költő, hadtudományi író, hadvezér és államférfi fogalmazta meg. Szerinte, akiben megvan a jó szándék, annak semmi sem nehéz. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perckor megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor hírek következnek. 17:30 után 5 perccel a ma névnapjukat ünneplő Alberteket és Lipótokat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. A folytatásban pedig fellapozzuk a kalendáriumot, és felelevenítjük ezúttal november 15-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetéssel én legközelebb 6 óra 5 perckor várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Maradj velem, Uram, mert szükséges, hogy velem légy, hogy el ne feledjelek. Tudom, hogy milyen könnyen elfordulok tőled. Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van a Te erődre, hogy el ne essek annyiszor. Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem, és nélküled csökken az én buzgóságom. Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én világosságom, és nélküled a sötétségben vagyok. Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem a Te akaratodat. Maradj velem, Uram, hogy halljam a Te hangodat és kövesselek. Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni és mindig veled lenni. Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád. Maradj velem, Jézus, mert bármilyen szegény is a lelkem, azt kívánom, számodra a vigasz helye a szeretet fészke legyen. Maradj velem, Jézus, mert már késő van, és a nap lenyugvóban múlik az élet, közeledik a halál, az élet az örökké valóság, és szükséges, hogy megkettőzzem az erőmet, hogy útközben el ne hagyjon. Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a szenvedések, és mennyire szükségem van rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján. Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakájában szükségem van rád. tett, hogy úgy ismerjelek, mint a tanítványok a kenyérszegéskor, vagyis az eukarisztikus egyesülés legyen a világosság, mely fenntart engem, és egyetlen boldogsága legyen szívemnek. Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is veled egyesülve akarok lenni. Ha nem is valójában, a szent áldozás által, legalább a kegyelem, a szeretet által. Maradj velem, Jézus, nem kérem a te isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok méltó rá, de igenis kérem a te szentséges jelenlétedet. Maradj velem, Uram, téged kereslek, a te lelkedet, a te szeretetedet, a te irgalmadat, a te szívedet, mert szeretlek téged, és nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását. Szeretni téged egész szívemmel itt a földön, hogy tökéletesebben tovább szeresselek az örökké valóságban. Amen.
Ebben a tanévben, a szakképzés nem számítva, a közoktatás 18%-a működik egyházi fenntartásban, 230 ezer gyermek tanul ilyen iskolákban, számolt be Semmilyen Zsolt tárca nélküli miniszter az Országgyűlés Igazságügyi Bizottság előtt. A miniszterelnök helyettes éves meghallgatásán kifejtette, ezen intézményekbe átlagosan négyszeres a túl jelentkezés. Kitért arra, hogy hit és erkölcstant 270 ezer gyermek tanul közoktatási intézményekben, az egyházi fenntartás aránya a gyermekvédelmi szakellátásban 74, a szociális alapszolgáltatásban 52%. Beszámolt arról, hogy 2010 óta 3700 templom újult meg, és 200 épült a Kárpát-medencében. 400 egyházi iskola felújítását és építését valósították meg Magyarországon, és összesen 179 ingatlan átadás történt az egyházak számára. Szólt arról is, hogy az antiszemitizmussal szemben zéró toleranciát hirdetett a kormány. A magyar biztonság szempontjából Szerbia a legfontosabb ország, ezért újabb magyar-szerb beruházásokat határoztak el. A kőolajszállítás, a gázszállítás, a villamos vezetéképítés, a földgázkereskedelem és a földgáztárolás kérdésében, valamint megállapodtak a Röszke-Horgos határátkelőhely modernizálásáról is. Ezt Orbán Viktor közölte Budapesten a magyar-szerb stratégiai együttműködési tanácsülése után. A magyar miniszterelnök Alexander Vučić szerb elnökkel közösen tartott tájékoztatóján emlékeztetett, Magyarország energiaellátása az elmúlt évek fejleményei miatt egyre inkább Szerbián keresztül történik. Szóba került az is, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal 2026-ban készül el. Minden szinten folyamatos a párbeszéd a magyar és a szlovák kormány között az államnyelvtörvény ügyében, a pozsonyi vezetés tagjai azonban világossá tették, hogy nem kívánják korlátozni a kisebbségi nyelvhasználatot, közölte a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter szlovák kollégájával közös tájékoztatóján azt hangsúlyozta, a magyar külpolitika szíve közepe, a nemzetpolitika, így a felvidéken élő magyar nemzeti közösség sorsa is rendkívül fontos a kormány számára. A költségvetés 330 milliárd forintos többlettel számol az egészségügy terén, így 3717 milliárd jut összességében a gyógyításra 2025-ben, mondta el a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Gyermekorvosok Társasága orvosszakmai és tudományos kongresszusának megnyitóján Debrecenben. Rétvári Bence hangsúlyozta, Európának még az országunknál szerencsésebb részein sincs ilyen széles léptékű, alapellátástól a kórházi ellátásig biztosított külön gyermekgyógyászata, illetve nem sok ország mondhatja el magáról, hogy védőnői és gyermekorvosai is vannak. Jövőre 1270 milliárd forint lesz a helyi önkormányzatok támogatása, ismertette Dukai Miklós a Somogy vármegyei polgármesterek és jegyzők tanácskozásának zárónapján. Az önkormányzati államtitkár hozzátette, ehhez hozzájönnek a minimálbért, a garantált bérminimumot érintő intézkedésekből adódó összegek. A rezsiköltségekkel kapcsolatos többletek pénzügyminiszteri intézkedéssel beépülnek a költségvetésbe. Beszélt arról is, egy törvényjavaslat szerint a nemzetgazdasági bruttó átlagkeresethez igazítanák a polgármesterek bérét. Ha a parlament elfogadja, erről visszamenőlegesen október 1-ig dönthetnek a képviselőtestületek. Magyarország az Európai Unió soros elnökeként eredményes és sikeres csúcs találkozókat rendezett a múlt héten. Ennek kézzelfogható bizonyítéka az informális uniós csúcs találkozón elfogadott versenyképességi nyilatkozat, amely fordulatot hozhat, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, Magyarországnak nagy siker az amerikai elnökválasztás eredménye, a republikánusok győzelme. Az amerikai-magyar kapcsolatokról kijelentette, soha olyan erős szövetség nem volt még Magyarország és az Egyesült Államok között, mint amilyen Donald Trump hivatalba lépését követően lesz. Végül az időjárásról. Észak felől a folytatásban majd egyre több helyen szakadozhat fel a felhőzet, de főként a keleti, észak-keleti országrész tartósan borult maradhat, ott elvétve előfordulhat szitálás. Sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunk témái. Ferenc pápa beszéde a Szentiavatási Dikasztérium üléséhez. A vértanúk meggyőző tanúságot tesznek a reményről. A Szentatya fogadta két lyoni székhelyű francia katolikus karitatív szervezet tagjait. A pápa bővíti a vatikáni levéltárat és könyvtárat. Amíg ma van, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 33. vasárnapra. Ferenc pápa. A vértanúk meggyőző tanúságot tesznek a reményről. A vértanúság és az élet felajánlása témaköréről tanácskozott a napokban a Szentiavatási Ügyek Dikasztériuma, amelynek tagjait csütörtökön audiencián fogadta a pápa. A most kezdődő szentév alkalmából hozta létre a dikasztériumon belül az új vértanúk, a hit tanúságtevői bizottságot, hogy katalógust készítsen minden keresztényről, aki az elmúlt negyed században vérét ontotta Krisztus megvallásáért.
Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici.
Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ez a vigasztaló és reménykeltő gondolat vezette a tanácskozást, amelyet a vértanúság és az élet felajánlása témának szenteltek. Az utolsó vacsorán az Úr önmaga odaajándékozásáról beszél, mely a kereszten teljesül be. Csak a szeretet adhat értelmet a keresztnek. Olyan nagy szeretet ez, mely minden bűnt magára vesz és megbocsát, belép szenvedésünkbe, és erőt ad annak elviseléséhez. Belép a halálba is, hogy legyőzze azt, és üdvözítsen minket. Krisztus keresztjében ott van Isten egész szeretete, az ő végtelen irgalma, kezdte beszédét a pápa. Ahhoz, hogy szentek legyünk, nem elegendő az emberi erőfeszítés, személyes áldozatunk és lemondásunk. Mindenekelőtt hagyni kell, hogy átalakítson minket Isten szeretetének ereje, amely nagyobb nálunk, és képessé tesz arra, hogy jobban szeressünk, mint amire képesnek hittük magunkat. A II. Vatikáni zsinat nem véletlenül beszél úgy az életszentségre szóló egyetemes hivatásunkról, mint a keresztény élet teljességéről, a szeretet tökéletességéről, mely képes a földi társadalomban egy emberségesebb életvitelt elősegíteni.
Durante il convegno avete riflettuto su due forme della santità canonizzata, quella del martirio e quella dell'offerta della vita.
A most megtartott értekezleten a kanonizált szentség két formájáról tanácskoztak, a vértanúságról, illetve az élet felajánlásáról. Már a kezdetektől fogva nagy becsben tartották a Jézus hívők azokat, akik életükkel fizettek Krisztus és az egyház iránti szeretetükért. Sírjuknál rendszeresen imádkoztak, égi születésük napján összejöttek, hogy megerősítsék a testvériség kötelékeit, mely a feltámadt Krisztusban túllép a halál korlátain, legyen az bármilyen kegyetlen és fájdalmas. A vértanú személyében megtaláljuk a tökéletes tanítvány képét, aki úgy követte Krisztust, hogy megtagadta önmagát, és felvette keresztjét, és az ő szeretete által átalakítva megmutatta a kereszt üdvözítő erejét mindenkinek. Ferenc pápa ekkor felidézte a líbiai partokon vértanú halált halt keresztényeket, akik bár nem voltak katolikusok, mégis vértanúként tiszteljük őket. A vértanúságban egyenlők vagyunk, mint ahogy az ugandai anglikán vértanúk esetében is. A keresztény vértanúsághoz három alapvető szempontnak kell teljesülnie. Az első, hogy erőszakos és idő előtti halált kell szenvednie azért, mert nem tagadta meg hitét. A második, hogy a gyilkosság üldöztetés következménye, melyet a hit vagy egy hozzá kapcsolódó erény elleni gyűlölet táplál. A harmadik pedig, hogy az áldozatnak a szeretet, a türelem, a szelídség magatartását kell mutatnia a megfeszített Krisztus példájára. A vértanúság fogalma nem változik a korszakokkal, csupán a konkrét mód, amellyel megtörténik az adott történelmi kontextusban. Ma is a világ számos pontján vannak vértanúk, akik életüket adják Krisztusért. Sok esetben azért üldözik a kereszténységet, mert az igazságosságot, a békét és a személyek méltóságát védelmezi, mutatott rá a Szent Atya. A vértanúk adják a reménység legmeggyőzőbb tanúságtételét, ahogy azt a most kezdődő szentévet meghirdető bullában fogalmazott Ferenc pápa. Ezért is döntött úgy, hogy létrehoz a szentéavatási ügyek dikasztériumán belül egy bizottságot, amely valamennyi keresztény felekezet vértanúit egybegyűjti.
L'esperienza poi delle cause dei santi e il continuo confronto.
2017-ben pedig a pápa úgy döntött, hogy egy új kategóriát sorol a boldoggá és szentéavatási eljáráshoz, amely az élet felajánlására vonatkozik, utalva Jézus szavaira. Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja testvéreiért. Az élet felajánlása, vitae oblatio esete különbözik a vértanúságtól és az erények hősies gyakorlásától. Ebben az esetben, hogy érvényesen elkezdődhessen Isten szolgája boldoggá avatási eljárása, a következő ismérvek szükségesek. Az élet szabad és szándékos felajánlása, és a biztos és közeli halál elfogadása szeretetből. Kapcsolat az élet felajánlása és az idő előtti halál között. A keresztény erények legalább rendes fokú gyakorlása az élet felajánlása előtt és utána a halálig. A szentség hírének elterjedése a halál után. Szükséges egy csoda a boldoggáavatáshoz, Isten szolgája halála után az ő közbenjárása által. Ez a fajta szentség is visszatükrözi a keresztény élet szépségét, mely mértéktelenül képes odaajándékozni magát, ahogy Jézus tette a kereszten.
A pápa fogadta két lyoni székhelyű francia katolikus karitatív szervezet tagjait. Ferenc pápa méltatta a hajléktalanok megsegítésével foglalkozó lyoni székhelyű francia katolikus karitatív szervezetet, mondván, hogy küldetésük Isten szeretetének és a szenvedők iránti irgalmának evangéliumát testesíti meg.
Cari fratelli e sorelle, sono lieto di darvi benvenuto e di esprimervi la gratitudine della Chiesa per la vostra missione.
Ferenc pápa szerda reggel az általános kihallgatás előtt találkozott a Foyer Notre Dame de Sanabri és a Gabriel Rossi barátai társulat küldöttségével, amely két lyoni székhelyű francia katolikus intézmény. A hajléktalanok megsegítésében és menedékének biztosításában vesznek részt. A hajléktalanok szűzanyja menhelyet a 20. század közepén alapította Gabriel Rossi, egy francia katolikus világi hívő és tanár, aki életét a szegényeknek és a peremre szorultaknak szentelte. 2023-ban a menhely 8360 rászoruló embernek nyújtott segítséget a Ron megye déli részében. Az őket segítő egyesület ma több mint 1000 önkéntest és 420 alkalmazottat foglalkoztat. Beszédében Ferenc pápa hálásan köszönte a csoport folyamatos elkötelezettségét a marginalizáltak megsegítésében, amely, mint mondta, konkrét tanúbizonyságot tesz Isten három tulajdonságáról: közelségéről, együttérzéséről és gyengédségéről. Utalt arra, hogy Rossi professzor, akire idén halálának 50. évfordulóján emlékeznek, mélységes együttérzést tanúsított azzal, hogy bátran és hittel válaszolt a szegények legszegényebbjei szükségleteire, minden szenvedő egyént Krisztus jelenléteként kezelve. Meghallotta a szegények kiáltását, nem nézett másfelé és nem hunyta le a szemét, mondta a pápa, megjegyezve, hogy a szegények megsegítése szent cselekedet az egyházban, amely megfelel az irgalmasság küldetésének. Gabriel Rossi tudta, hogyan kell felismerni Krisztus jelenlétét a szegényekben, ők a mi testvéreink. Mindig emlékezzünk, e legkisebbek mindegyikében maga Krisztus van jelen. A pápa elismerését fejezte ki az egyesület tagjainak, hogy követték Rossi példáját azzal, hogy nem csak anyagi támogatást, menedéket, étkezést és kedvességet kínálnak a hajléktalanoknak, hanem visszaadják méltóságukat is a szenvedéseik iránt gyakran közömbös világban. Kiemelte továbbá annak jelentőségét, hogy küldetésüket Mária az irgalmasság szűzanyja oltalmába ajánlották, aki mindenkit szívesen fogad, karjait menedékként tárja szét, és előre látja az emberek szükségleteit, és nem riad vissza az emberi szenvedéstől sem. A pápa bővíti a vatikáni levéltárat és könyvtárat. Ferenc pápa a dekrétumot adott ki a vatikáni apostoli levéltár és az apostoli könyvtár bővítéséről. Ebben megerősítette az egyház elkötelezettségét, hogy megőrzi történelmi dokumentumait és hozzáférhetővé teszi a globális kulturális közösség számára. Ferenc pápa dekrétummal engedélyezte a vatikáni levéltár és könyvtár bővítését, amelynek célja a javaik kezelésének és megőrzésének javítása, valamint további terek biztosítása az intézmények kulturális küldetésének támogatására. A 2024. október 29-én aláírt kirográfban, saját kezűleg aláírt rendelkezésben, a pápa megismételte a Vatikán régóta fennálló elkötelezettségét az egyház kormányzása szempontjából központi jelentőségű iratok megőrzése, valamint a kulturális fejlődés és a tudás terjesztése mellett. Megjegyezte, hogy a vatikáni levéltárat és könyvtárat bízták meg olyan értékes dokumentumok megőrzésével, amelyek az egyház szerepét és fejlődését írják le. A pápa szerint ez a megőrzésre irányuló törekvés a római egyház ókori szkríniumáig nyúlik vissza. Most felszólítja a levéltárat és a könyvtárat, hogy tegyenek további lépéseket e rengeteg információ hozzáférhetővé tétele érdekében. A dekrétum részeként Ferenc pápa engedélyezte a levéltár és a könyvtár bővítését a Vatikán területén kívül található Lateráni Szent János Bazilika épület együttesének területén található pápai római nagyszeminárium egyes részeinek rendelkezésre bocsátásával. A dekrétumban Ferenc pápa hangsúlyozta a különböző vatikáni intézmények közötti együttműködés fontosságát, buzdítva azokat, hogy dolgozzanak együtt, tiszteletben tartva a jelenlegi szabályozást és eljárásokat. A bővítés összehangolt erőfeszítéseket igényel ennek a projektnek a zökkenőmentes és hatékony végrehajtása érdekében, amelyre a pápa úgy hivatkozott, mint elengedhetetlen szolgálatra az egyház és a kultúra világa javára. Ferenc pápa továbbá elrendelte egy új bizottság felállítását, amely az államtitkársága a vatikáni apostoli levéltár és a vatikáni apostoli könyvtár képviselőiből áll. Ez a bizottság felügyeli az újonnan kijelölt helyekre átszállítandó dokumentumok kategorizálását, biztosítva, hogy az áthelyezési folyamat azonnal megkezdődjön és a bővítési projekttel együtt haladjon.
Amíg ma van. hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 33. vasárnapra.
Szent Márk evangélista szerint Urunk és Mesterünk ijesztő képekkel ecseteli Krisztus második eljövetelének előzményeit. Idézem, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek. Röviden, a világot fenntartó hatalmas erők sem nyújtanak végleges biztonságot. Amit azonban Urunk ezután mond, az mindent felülír. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Olvassuk Márk evangéliumának 13. fejezetében, a 31. versben. Mindennapjaim nehézségeiben világos üzenet ez. Van egy örök biztonság, amelyhez visszatérhetek. A körülmények sokszor felkavarhatják érzelmeimet, és gondolataimban zavartá válhatok. A viharok kimozdíthatnak nyugalmamból, Isten igéi azonban soha el nem múlnak. A Szentírás egyes értelmezői szerint Jézus a világ végére utal, mások szerint Krisztus második eljöveteléről van szó. Bárhogy is legyen, figyelmemet az egyetlen lényeges dologra akarja terelni ez a szentírási rész is. Mennyire élek a mában, a jelenben? Nem a mának, hanem a mában. A kettő nem ugyanaz. Egy másik kérdés segíthet az előző kérdés megválaszolásában, amely segíthet keresztény magatartásom megszilárdításában. Mit tennék, ha ma lenne életem utolsó napja? Erre a kérdésre elméletben sokan szépen és döbbenetesen válaszolnak. Bocsánatot kérnének valakitől, imádkoznának, szentgyónást végeznének. S mégsem történik meg mindez az esetek többségében. Nem akarunk igazán belegondolni, hogy ez a mulandó földi élet egyszer véget ér. Számomra is. Szent Alajosról jegyezték fel, hogy amikor játék közben feltették neki is a kérdést, mit tenne, ha tudná, hogy élete utolsó napja ez a mai, tovább játszanék, hangzott a felelet. Micsoda szabadság, nem csak szavak ezek. Szőcs László, jezsuita szerzetes lelkivezetőm, nagyon találóan fogalmazott egyik lelki gyakorlatunk alkalmával. A múlt csak időrész, a jövő is időrész, a jelen az idő köz. A múlt már elmúlt, néha mégis ott időzöm, elveszem a részletekben. Jó emlékezni, ha tanulok a múltból, de oda sokat visszamenni és nosztalgiázni veszélyes, mert megfoszt a jelentől. A jövő tervezése is fontos, de ha állandóan abba menekülök, ismét elveszítem a jelent. Az összeszedettség azt jelenti, hogy visszahúzom magam a múltból, és visszahozom magam a jövőből. Amikor Jézus az apokaliptikus képet használja, akkor a jelenbe akar helyezni bennünket. A jelen a valóság. A múlt már elmúlt, a jövő még nincs itt, vagyis már itt van. Ez a folyamatos jelenbe való élés adja meg az élet ízét és értelmét. Most mondjam el a másik embernek, hogy szeretem, és ezt őszintén a szemébe nézve, most kérjek bocsánatot, és ezt őszintén a szemébe nézve, komolyan gondolva. Nem csak a halottak napját kellene tartanunk, hanem az élők napját is. Jöhetne az ellenvetés, de hát minden nap az van, pedig nem. Nem élünk igazi életet mindaddig, amíg a múltban vagy a jövőben élünk. Akkor értékes a napom, ha tudatában vagyok annak, hogy a ma vége bármikor bekövetkezhet. Éppen ezért ne tartsam vissza a kedves gesztusokat. Sokszor nehéz kimutatni azokat, de ezekkel hozhatom a másik ember tudomására, hogy mennyire fontos ő számomra. Az egyik temetőben van egy sírhalom, egy apa és fia hambait őrzi. Az apa és fia között nézeteltérés alakult ki. Az apa előzte fiát a karácsonyi ünnepek előtt néhány héttel. Karácsony előtt pár nappal a fiú bekopogott apjához, békülni szeretett volna és bocsánatot kért tőle. Az apa elutasította a bocsánatkérést, a fiú még aznap öngyilkos lett. Néhány nap múlva az apa is. S amikor a teljesen összeroncsolt életű édesanya eltemette a férjét is, a sírkőre ezt vésette. Aki nem mondott szóért. Egy szót kellett volna csak kimondani, egy jó szót. Időben mondjam ki, amíg a ma tart. A zsidókhoz írt levélben olvassuk, a 3. fejezet 13. versében. Buzdítsátok egymást minden napon, míg tart a ma. Jó lenne bízni végre az egyetlen biztosban. A többi elmúlik.
Amíg ma van. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 33. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar biztonság szempontjából Szerbia a legfontosabb ország, ezért újabb magyar-szerb beruházásokat határoztak el. A kőolajszállítás, a gázszállítás, a villamos vezetéképítés, a földgázkereskedelem és a földgáztárolás kérdésében, valamint megállapodtak a Röszke-Horgos határátkelőhely modernizálásáról is. Ezt Orbán Viktor közölte Budapesten a magyar-szerb stratégiai együttműködési tanácsülése után. A magyar miniszterelnök Alekszandar Vučić szerb elnökkel közösen tartott tájékoztatóján emlékeztetett, Magyarország energiaellátása az elmúlt évek fejleményei miatt egyre inkább Szerbián keresztül történik. Szóba került az is, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal 2026-ban készül el. Minden szinten folyamatos a párbeszéd a magyar és a szlovák kormány között az államnyelvtörvény ügyében. A pozsonyi vezetés tagjai azonban világossá tették, hogy nem kívánják korlátozni a kisebbségi nyelvhasználatot, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szlovák kollégájával közös tájékoztatóján azt hangsúlyozta, a magyar külpolitika szíve közepe, a nemzetpolitika, így a felvidéken élő magyar nemzeti közösség sorsa is rendkívül fontos a kormány számára. Magyarország kész a valódi sikertörténetnek számító visegrádi együttműködés további fejlesztésére, a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok még szorosabbra fűzésére, közölte a tárcavezető egy V4-es üzleti konferencián. Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az EU-ban egyre gyakoribbak a keleti és a nyugati gazdaság szétválasztását célzó hangok és kezdeményezések. A költségvetés 330 milliárd forintos többlettel számol az egészségügy terén, így 3717 milliárd jut összességében a gyógyításra 2025-ben, mondta el a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Gyermekorvosok Társasága orvosszakmai és tudományos kongresszusának megnyitóján Debrecenben. Rétvári Bence hangsúlyozta, Európának még az országunknál szerencsésebb részein sincs ilyen széles léptékű, alapellátástól a kórházi ellátásig biztosított külön gyermekgyógyászata, illetve nem sok ország mondhatja el magáról, hogy védőnői és gyermekorvosai is vannak. Jövőre 1270 milliárd forint lesz a helyi önkormányzatok támogatása, ismertette Dukai Miklós a Somogy vármegyei polgármesterek és jegyzők tanácskozásának zárónapján. Az önkormányzati államtitkár hozzátette, ehhez hozzájönnek a minimálbért, a garantált bérminimumot érintő intézkedésekből adódó összegek. A rezsiköltségekkel kapcsolatos többletek pénzügyminiszteri intézkedéssel beépülnek a költségvetésbe. Beszélt arról is, egy törvényjavaslat szerint a nemzetgazdasági bruttó átlagkeresethez igazítanák a polgármesterek bérét. Ha a parlament elfogadja, erről visszamenőlegesen október 1-ig dönthetnek a képviselőtestületek. Magyarország az Európai Unió soros elnökeként eredményes és sikeres csúcs találkozókat rendezett a múlt héten. Ennek kézzelfogható bizonyítéka az informális uniós csúcs találkozón elfogadott versenyképességi nyilatkozat, amely fordulatot hozhat, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, Magyarországnak nagy siker az amerikai elnökválasztás eredménye, a republikánusok győzelme. Az amerikai-magyar kapcsolatokról kijelentette, soha olyan erős szövetség nem volt még Magyarország és az Egyesült Államok között, mint amilyen Donald Trump hivatalba lépését követően lesz. A 2025-ös költségvetés már a kormány új gazdaságpolitikájának költségvetése lesz, közölte Gulyás Gergely. Jövőre megduplázzák a gyermekek után járó adókedvezményeket, a diákhitel fenntartása mellett bevezetik a munkáshitelt, új otthonteremtési és lakhatási támogatásokat indítanak, a 2025-től induló Demján Sándor program keretében pedig eddig nem látott eszközökkel és soha nem látott mértékben tudja a kormány segíteni a magyar kis és közepes vállalkozásokat, sorolta. Havi 150 ezer forintos, a szépkártyával azonos adózású lakhatási támogatást adhat a munkáltató jövő évtől a 35 év alatti munkavállalóknak, közölte a miniszter. Végül az időjárásról. Észak felől a folytatásban majd egyre több helyen szakadozhat fel a felhőzet, de főként a keleti, észak-keleti országrész tartósan borult maradhat, ott elvétve előfordulhat szitálás. Sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
November 15-e, péntek van. A Szent István Rádió hullámhosszán nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Alberteket és Lipótokat. Az Albert germán eredetű név az Adalbert férfi név rövidülése. A magyar Béla névvel mesterségesen azonosították. Jelentésen nemes, fényes, híres. Az Albertek védőszentje Nagy Szent Albert egyházdoktor, párizsi kölni főiskolai tanár, domonkos. akit rendkívüli tudománya miatt, amelyben a középkori viszonyokhoz mérten igen jelentős helyet foglaltak el a természettudományok is, emiatt nevezték el őt kortársai is nagynak. 1280-ban hunyt el. De megemlítek még két szent életű középkori magyar pálos szerzetest is. Tar Ispán Boldog Albertet, akit május 9-én, és Csanádi Boldog Albertet, akit május 28-án ünneplünk. Valamint augusztus 7-én pedig szicíliai Szent Albert karmelitára emlékezünk. Ő 1306-ban hunyt el. A Lipót germán eredetű név, a Leopold magyar alakváltozata. A Liutbald germán névből származik. Jelentése nép, merész. A Lipótok védőszentje harmadik Szent Leopold, ausztriai őrgróf, aki közéleti tevékenységében és mint magánember is a keresztény magatartás mintaképe volt. Ma is meglévő nagyhírű kolostorokat alapított. A felajánlott német császári koronát elhárította. Felesége Ágnes, a német császár leánya 18 gyermeket szült neki, köztük a középkor legnagyobb történetíróját, Freisingi Ottót. Harmadik Szent Leopold 1136-ban hunyt el. És megemlítem még Mandics Szent Leopoldot is, aki olasz-horvát kapucinus volt, és 1866-tól 1942-ig élt. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Albert és Lipót nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Ház, mely beton kézzel átölel. Ház, mely minden célnak megfelel. A munkás jó szándékkal épített, kész lett, és hozzá többet nem tehet. De tévedet. Sokan lakunk, hamis vágyak fűtenek, kiáltásunk alig hallik, elveszett. Ez az, ahol jó melegben lakhatunk, ez az, ahol néha mégis megfagyunk. Ó, megfagyunk. Kezed fognám, hogy vezess, de nem látlak sehol. Érzem, hogy a lelkemben élsz holomtól. Uram, segíts fiaid, hogy megtisztuljanak. Annyit, mint mi csalódtunk, ne csalódjanak. Uram, segíts, hogy napfény érje tiszta arcukat. Uram, a szép fiaidnak boldog napokat, kérlek segíts! Boldog élet, amire vágyunk, nem hitvány. Hogy a lelkemben ész ólomtól. Uram, segíts fiaid, hogy megtisztuljanak. Annyit, mint mi csalódtunk, ne csalódjanak. Uram, segíts, hogy napfény érje tiszta arcukat. Uram, a szép fiaidnak boldog napokat, kérlek segíts. Uram, segíts fiaid, hogy megtisztuljanak, annyit mint mi csalódtunk, ne csalódjanak. Uram, segíts, hogy napfény írja tiszta arcukat. Uram, a szép fiaidnak boldog napokat, kérlek segíts. Uram, segíts fiaid, hogy megtisztuljanak. Uram, segíts fiaid, hogy ne csalódjanak.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot és elevenítsük fel a mai nap, azaz november 15-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. A katolikus egyházban ma Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító emléknapja van. Albert a bajorországi Leingenben született 1193 körül. 1223-ban Padovában lépett be a domonkos rendbe, és ezzel kezdetét vette pihenést nem ismerő lázas tevékenysége, melyet mint szerzetes és pap, tanár és író, provinciális és regensburgi püspök és prédikátor folytatott haláláig. Padovában találkozott Szász Jordánnal, a domonkos rend generálisával, aki később az Alpokon túrra Kölnbe küldte Albertet, abba a nagy német városban, amely Észak-Nyugat-Európa nagy útjainak találkozási pontjában feküdt. Kölnből indulva Albert későbbi útjai során bejárta az akkor ismert világ felét. Rendje megbízásából több városban megszervezte a domonkos főiskolát. Ezután érkezett meg Párizsban, ahol az egyetemen elsőként kapott katedrát, nem francia domonkosként. Kölni katedrája köré 20 nemzet növendékei sereglettek. Köztük Aquinói Szent Tamás, akinek nagysága előtt később a mester Albert is meghajolt. Nagy Szent Albert természettudósként is ismert. A természet csodái és rejtélyei először Itáliában tárultak föl előttem, és később a természettudomány majd minden ágával foglalkozott. Így köztük orvostudománnyal, fiziológiával, állattannal, növénytannal, fizikával, kémiával, földrajzzal, geológiával, ásványtannal és csillagászattal. A növény- és állatvilágot páratlanul jól ismertem, jó megfigyelő képességéhez tudományos pontosság is társult. Legnagyobb eredménye az, hogy felfedezte Arisztotelész filozófiai írásait, és termékenyé tette őket a teológia számára. Amikor IV. Sándor pápa a 77 éves Albertet arra szólította, hogy vegye át a regensburgi püspökség vezetését, nem szívesen mondott igent, de a pápa szava számára Isten akaratát közvetítettem. Egy tönkrement egyházmegyét kellett ismét életképessé tennie. 2 évvel később, mikor a rábízott feladatot végrehajtottam, alázatosan kérte a pápát, engedje, hadd éljen ismét egyszerű szerzetesként. És mikor a pápa beleegyezését adtam, abban is Isten akaratát láttam. Te magad menj Istenhez, Hasznosabb ez neked, mintha az összes égben lévő szentet hozzá küldenéd. Albert e mondata az emberi lélek és Isten közötti közvetlen kapcsolatot hangsúlyozza, amit semmi mással nem lehet helyettesíteni. Nagyszent Albert 1270-től ismét Kölnben élt. Itt dolgozott, általános tisztelettől övezve 1230. november 15-én bekövetkezett haláláig. 1622-ben engedélyezték tiszteletét. 11. Pius pápa 1931-ben szentté és egyben egyháztanítóvá avattam. Nagyszent Albert 1941-ben lett a természettudósok védőszentje. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1580-ban a mai napon született Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem, akinek életével kapcsolatosan érdekesség az, hogy 1629-ben éppen ezen a napon 49. születésnapján is hunyt el Gyulafehérváron. Első Gábor néven megválasztott magyar király volt ő 1620 és 21 között. A 17. századi magyar történelem egyik legjelentősebb személyisége volt. Pályafutása kezdetén híven szolgálta Báthori Zsigmondot, Székely Mózest, Bocskai Istvánt és Báthori Gábort. Majd amikor ez utóbbi a Habsburgokkal akart szövetségre lépni, szembefordult velem, és magát választotta fejedelemnek. Uralkodása alatt megszilárdította Erdély helyzetét. Az ország gazdasági és kulturális életem egyaránt fejlődésnek indult. Ezt az időszakot általában Erdély aranykorának is nevezik. 1738-ban született Sir William Herschel német csillagász, aki felfedezte az Uránuszt. 1887-ben született Marianne Moore, Pulitzer-díjas amerikai költő, szerző, akinek szellemesen intelligens verseit az 1924-ben kiadott Observation című kötet tartalmazza. 1951-ben a Collected Poems című kötetéért Pulitzer-díjat kapott. 1912-ben született Török Erzsébet énekesnő, Kossuth-díjas érdemes művész, a magyar népdaléneklés kiemelkedő alakja. 1940-ben Kassán született Nógrádi Ferenc, olimpiai bajnok labdarúgó, aki 1959 és 66 között a budapesti Honvéd játékosa volt. Legnagyobb sikerem a kispestiekkel 2 bajnoki ezüstérem és egy MNK győzelem volt. 1965-ös és 66-os kupagyőztesek Európa kupájában a legjobb 8 között estek ki. Kispesten összesen 136 bajnoki mérkőzésen 24 gólt szerzett. 1967-ben az MTK csapatában játszott, és 13 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, majd ezután visszavonult. 1963 és 65 között 4 alkalommal szerepelt a válogatottban. 1964-ben tagja volt a tokiói olimpián aranyérmet szerzett csapatnak. 1963 és 64 között 13-szor játszott az olimpiai válogatottban, és 1 gólt szerzett. 1954-ben született Beverly D'Angelo amerikai színésznő, akit láthattunk többek között az Európai Vakáció című filmben, ahol Chevy Chase partnere volt. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1630-ban hunyt el Johannes Kepler német csillagász, aki leírta a bolygók ellipszis pályáját, és aki feltalálta a távcsövet. Regensburgban hunyt el. Meghatározta az égitestek fénysugarának törését, áthaladva az atmoszférán, valamint a szemlencse és a szemüveg optikai törvényeit. Johannes Kepler lencserendszereket hozott létre, és 1611-ben feltalálta a csillagászati, vagy Kepler-féle távcsövet. 1609-ben hozta nyilvánosságra a bolygók mozgásának első és második törvényét, majd 1618-ban a harmadikat. 1670-ben hunyt el Jan Amos Komenský, Comenius, cseh teológus, aki a modern pedagógia megalapítója volt. Amszterdamban 78 éves korában halt meg. Egy ideig Magyarországon, a Sárospataki kollégiumban is tevékenykedett. Comenius oktatási módszerei és iskolarendszerének terve a mai pedagógia alapja. Az esélyegyenlőséget tartotta az iskolai oktatás alapelvének, ezért az általános iskolai kötelezettség bevezetését követeltem. Iskolarendszerét 4 szakaszból állónak terveztem, anyaiskola 1-től a 6. életévig, majd az anyanyelvi iskola 7. életévtől a 12-ig. Utána a latin vagy szakiskola következett 13-tól a 18. életévig. Esetenként kapcsolódott felsőbb akadémiai képzés a 24. életévig. Képzési rendszerében megfelelően a diákok fejlődő gondolkodási készségének a világról szóló ismereteket és nyelvet kell tanítani egyre nagyobb részletességgel. 1884-ben hunyt el Tolnai gróf Festetics Leó, a Pesti Nemzeti Színház igazgatója, zeneszerző. 1963-ban New Yorkban hunyt el Reiner Frigyes világhírű karmester, akinek nemzetközileg elismert neve Fritz Reiner volt. Budapesten pedig utcát is elneveztek. 1970-ben Budapesten hunyt el Szöllősi Klára, József Attila díjas magyar műfordító, író, akinek teljes neve Sebestyén Péterné Szöllősi Klára volt. Tanári és bölcsész doktori diplomáját a Budapesti Tudományegyetemen szereztem. Írói működése közre fogja műfordítói pályafutását. 1945-ig 2 regénye jelent meg, ezután pedig 2 évtizeden át az orosz, német, angol, francia és görög nyelvű irodalom műveit fordította magyarra. Majd utolsó éveiben ismét írni kezdett. 1945 és 47 között miniszterelnökségi tolmács volt, majd az Egyetemi Orosz Intézet tanára lett. 1957-ben kapott József Attila díjat. Ő fordított magyarra olyan modern klasszikusokat, mint Mihail Bulgakov a Mester és Margarita című regényét, Thomas Mann Dr. Faustját, Leonid Lenov több regényét, köztük az Orosz erdőt, de ő ültette át magyarra Balzac a Kispolgár természetrajza című művét és Goethe önéletrajzát, a költészet és valóságot is. A magyar műfordítás irodalmat meghatározó, jelentékeny művészete ellenére neve csak a vájtfülű irodalomkedvelők körében ismert. 1976-ban hunyt el Jean Gabin, francia színész, akit láthattunk például az Éjjeli menedékhely című filmben is. 2007-ben Budapesten hunyt el Kosári Domokos, Széchenyi nagydíjas magyar történész, egyetemi tanár, aki a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt 1990 és 96 között. Elnökként 1993-ban ő indította útjára a Magyar Nagy Lexikon sorozatnyitó kötetét. 2010-ben hunyt el Polyák Imre, olimpiai bajnok birkózó. Polyák Imre azzal került a nagy magyar sportlegendák hősei közé, hogy 3 olimpián volt ezüstérmes, majd eljutott a 4. Tokióba is, ahol 1964-ben mégis megnyerte a hőnáhított aranyat a kötött fogású birkózás pehely súlyú versenyén. Életútja elismeréseként beválasztották a nemzetközi birkózó hírességek csarnokában. A nemzet sportolója lett, az évszázad birkózója, a fiatal nemzedék példaképe. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány, a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1790-ben Pozsonyban magyar királlyá koronázták II. Lipótot, aki egyidejűleg német-római császár és cseh király is volt. 1889-ben ez a nap Brazíliában a köztársaság kikiáltásának napja volt. 1901-ben Miller Rice szabadalmaztatta az elektromos hallókészüléket. 1907-ben Oklahoma lett az Amerikai Egyesült Államok 46. állama. 1956-ban Elvis Presley először szerepelt filmben, ahol elénekelte a Love Me Tender című dalát. A bemutató a New Yorki Paramount Theaterben volt. 1971-ben született meg a mikroprocesszor. A mikroprocesszor az informatika területén kívül többek között az audióberendezések, a videójátékok, az autók fedélzeti kompjútere, a bonyolultabb kapcsolótáblák, a mobiltelefonok, a tűzjelzők és a nagyfelbontású tévéadások működéséhez is nélkülözhetetlen. 1982-ben a Vatikán a nagyváradi püspökség Magyarországon maradt területét a csanádi püspökséghez csatolta, és a püspökség neve Szeged-Csanádi püspökségre változott. És végül, de nem utolsó sorban, 2010-ben a Margit híd 2009. augusztus 21-e óta tartó felújításának befejezésével 2010. november 15-én este 10 órakor a hidat átadták a forgalomnak. Kedves hallgatóink, november 15-ei kalendáriumunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.